9. A vallomás. Ugyanakkor Wilford szavát is hallani lehetett, ki dolgozó szobájából kiáltott ki. Mi a baj? Morel nem tudta, mit ő legyen. Noirtier, ki visszanyerte már teljes hideg vérét, a kis benyíló felé pillantott, mely hasonló körülmények között egyszer már menedéket nyújtott a kapitánynak. A folyosó felől már hallani lehetett a királyi ügyész lépéseit. Wilford lélek szakadva jött, egyenesen Valentinehoz rohant és a karjaiba fogta. Orvost, orvost, Arvinyit hívassák, kiáltotta. Vagy nem, nem, inkább magam megyek érte. És kirohant a szobából. A másik ajtó Morel sietett ki. Rettentő sejtelmek kezdték gyötörni. Eszébe jutott a kertben ellesett beszélgetés, amelyet Wilford és az orvos folytattak a Marquis halálának estején. Iszonyodva gondolt arra, hogy Barrois halálát is hasonló kór jelenségek előzték meg. Komor sejtelmei közepette Monte Cristo szavai csendültek meg a füleiben, melyeket alig néhány órával ezelőtt hallott. Ha ne talán bajba kerülne valamikor, gondoljon arra, hogy én nem mindennapi hatalommal rendelkezem. A gondolatnál sebessebben futott végig a Matizson utcán, és csak hamar a Champs-Élysées-en termett. Wilford septen bérkocsit fogadva, azóta már szintén elérkezett Arvinyéhez. Oly erővel rángatta meg a csengettyűt, hogy a mindenféle csöngetéshez hozzászokott házmester is megrökönyödött tőle. Wilford eszenélkül rohant föl a lépcsőn egy hangot se szólva. A házmester régen ismerte, és fölkiáltott utána.
A rendelő szobájában van királyi ügyész úr, a rendelő szobájában!
Wilford már akkora ki is nyitotta, vagy inkább betaszította az ajtót.
Há, ön az?
Csodálkozott az orvos.
Igen, doktor, mondta Wilford, gondosan behajtva maga mögött az ajtót. És most én kérdezem öntől, hogy egyedül vagyunk-e? Doktor, az én házam csak ugyan megvan átkozva.
Ugyan, mondta látszólag közönösen, de belsőleg nagyon megrendülve az orvos. Ismét rákerült valakire a sor?
Ismét, kiáltotta haját tépve Wilford.
Arvinyi nem szólt, de a tekintete azt látszott mondani. Nem megmondtam előre? Azután lassan minden szótagot megnyomva kérdezte.
Ki az új áldozat? Ki az ön vétkes gyöngeségének újabb áldozata?
A királyi ügyész melléből fájdalmasan tört föl az okogás, megragadta az orvos karját, és úgy mondta neki sírva.
Valentine, rákerült a sor.
Leánya, kiáltott föl Arvinyi részvéttel elegyes meglepetéssel.
Látja, mennyire csalódott? Mondta szemrehányó hangon az ügyész. Jöjjön, segítsen rajta, és kövesse meg a halálos ágyán, hogy gyanúval merte illetni.
Valahányszor még hívott, mindig nagyon késő volt már, de nem bánom, megyek. Hanem akkor siessünk, Wilford úr, mert ahol olyan ellenség garázdálkodik, mint az öné, ott nem sok vesztegetni való idő van. Hanem esküszöm önnek, doktor, hogy nem lesz többé oka gyöngességet vetni a szememre. Most már törik szakad, nyomára jövök a gyilkosnak, és lesújtom.
Mentsük meg először az áldozatot, ha még lehet, és csak azután gondoljunk, megtorlásra menjünk. S a lent várakozó bérkocsiba ülve lóhalálában vágtattak a palota felé, és körülbelül ugyanakkor érkeztek haza, mikor Morel Monte Cristo ajtaján bekopogtatott. A gróf dolgozó szobájában volt, és mély gondolatokba merülve olvasta Bertuccio jelentését, melyet gyors futárral küldött hozzá. Megdöbbent, mikor Morelt jelentették be, ki nem is olyan régen távozott el tőle. Úgy látszik, mindkettőjüket megviselte az imént lepergett néhány óra, mert a fiatalember arca is föl volt dúlva, ki néhány órával ezelőtt mosolyogva hagyta el a grófot. A gróf elébe ment.
Mi baja van, Maximilian? Nagyon halóványnak látom, és homlokáról csak úgy szakad a verejték.
Morel inkább lerogyott, mint leült egy közeli karosszékbe.
Lélekszakadva jöttem. Fontos beszélni valom van önnel.
Remélem, odahaza nincsen baja senkinek, kérdezte jó akaratú érdeklődéssel, mit nem lehetett félre magyarázni.
Köszönöm, gróf úr, nem is odahaza van a baj,
válaszolt látszólag megzavarodva a kapitány, nem tudva, hogyan kezdje el a mondókáját.
Hála Istennek, és annak dacára ilyen aggodalmasnak kell látnom,
kérdezte kissé nyugtalanul a gróf.
Hát olyan házból jövök, hová a halál fészkelte be magát.
Monkerféktől jön talán?
Nem, meghalt valaki Monkerféknál.
A generális fölbelőtte magát, válaszolt fagyos nyugalommal Monte Cristo. Ó, mi szerencsétlenség, kiáltott föl Maximilian.
A grófnére és Albertra nézve nem mert jobb, hogyha a férj és apa meghal, mintha becstelenül él tovább. A vér lemossa a gyalázatot.
Ó, szegény grófné, leginkább őt szánom, derék, nem egy szívű hölgynek ismerem.
Albert is érdemes szánal mára, mert méltó fia a grófninak, higgy el. De térjünk vissza önre. Lélek szakadva jött, mint mondja, segítségére lehetek talán valamiben?
Igen, azaz, hogy csak én gondolom a magam bolond fejével, hogy segíthetne, pedig ilyen körülmények között már csak egyedül Istenre számíthatok.
Na, azért csak beszéljen, biztatta Monte Cristo.
Valójában nem is tudom szabad-e megsugnom ilyen rettenetes titkot, de Isten látja lelkemet, kényszerűség visz rá, bal sorsom akarja így.
De még mindig habozni látszott.
Lelkem mélyéből szeretem önt, Maximilian, mondta Monte Cristo gyengéden kezei közé fogva fiatal barátjáit.
Biztatása jól esik, és valami azt súgja belül, hogy ön előtt nem kell titkolóznom.
És igaza van, Morel, mert az a belső sugallat Isten szava. Mondja el hát Ajka is, amire az a sugallat készti.
Mindenek előtt megengednék, gróf úr, hogy baptizint az ön nevében küldjem egy közös ismerősünk, hogy léte felől tudakozódni?
A magam személyével bármikor rendelkezhetik, annál inkább az embereimmel.
Az élet is elviselhetetlen nekem, míg bizonyos kedvezőbb hírt nem hallok felőle.
Csengessek baptizinnek?
Nem, magam szeretnék vele beszélni.
És kiment az előszobába, néhány szóval megértetve baptizinnel, hogy mit akar. A komornyik sietve távozott el.
Nos, elintézte? Kérdezte Monte Cristo, mikor a kapitány visszatért.
Igen, és már ez is megnyugtat kissé.
Kíváncsian lesen már, mit fog mondani?
Bocsásson meg, hogy eddig is várakoztattam. Egy este, sűrű bokrok mögé rejtőzve, észrevétlenül álltam valakinek a kertjében, közvetlenül előttem két beszélgető férfi haladt el. Engedje meg, hogy egyelőre elhallgassam neveiket. Halkan beszélgettek, de engem érthető okokból annyira érdekelt a dolog, hogy minden szavukra figyeltem, és ki is hallgattam az egész beszélgetést.
Baljos latúan kezdődik, különösen, hogyha mostani halványsága és borzongása is összefüggésben van vele.
Ó, de még mennyire, gróf úr? Valaki éppen akkor lehelte ki lelkét a palotában, amelynek a kertjében én rejtőzködtem. A két előttem sétáló alak egyikében a háziurat, a másikban az orvost ismertem föl. Az előbbi aggodalmának adott kifejezést az orvos előtt, mert különösnek találta, hogy egy hónap leforgása alatt kétszer fordult elő családjában így váratlanul a hirtelen beköszöntő halál, mintha haragvó Isten küldte volna házára öldöklő angyalát.
Különös, mondta bologatva Monte Cristo, miközben alig észrevehető mozdulattal úgy fordított a székét, hogy arca fél árnyékban maradjon, míg Maximilianét, melyet a legnagyobb figyelemmel vizsgált, napfény ragyogta be.
Igen, gróf úr, egy hónap leforgása alatt kétszer köszöntött be abba a házba halál.
S miként vélekedett az orvos?
Azt felelte, hogy nem találja természetesnek egyik esetet sem, és szerinte nem lehet másnak tulajdonítani.
Mint?
Mérgezésnek.
Monte Cristo köhécselni kezdett, mint nagy felindulásai alkalmával mindenkor érezvén, hogy arcának nem tudna kellőképpen parancsolni, s nem palástolhatná el érzelmeit. És ön mindezt csak ugyan hallotta volna?
Még azt is, mikor az orvos kijelentette, hogy ha hasonló eset még egyszer előfordulna, kénytelen lenne törvényes vizsgálat elé terelni a dolgot.
Monte Cristo látszólag rendületlen nyugalommal hallgatta végig az elbeszélést.
Mindazonáltal pedig harmadszor is bekopogtatott a halál, és sem az orvos, sem a másik nem tettek jelentést. Isten legyen irgalmas, de nem lehetetlen, hogy azt a házat most kerülgeti negyedszer a halál. Mit gondol, gróf úr, mit kellene tennem rettentő titok nyomára bukkanva?
Édes barátom, amit ön most nékem elbeszélt, köztudomású dolog, mindenki tudja. Ismerem azt a házat, vagy legalább hasonlót ahhoz, amit említett, a kert, az említett házi úr, az orvos, és a három váratlanul bekövetkezett hirtelen haláleset vezettek nyomra. Lássa, én nem lestem meg semmiféle titkos beszélgetést, és mégis éppen oly biztos tudomásom van a történtekről, mint önnek, és egyáltalában nem érzek lelkifurdalást. Vagy miért éreznék? Nekem semmi közöm hozzá, mi történik ottan. Ön maga mondta, hogy Olyan az a ház, mintha a haragvó Isten küldte volna le rá öldöklő angyalát. Ki merné állítani, hogy nincsen igaza? Soha se bolygasson olyan dolgokat, amelyeket a leginkább érdekeltek nem bolygatnak. Ha nem a haragvó, de az igazságos Isten sújtaná azt a házat, Maximilian, fordítsa el a fejét, ha fáj a látása, de ne igyekezzék meghiúsítani az Isten ítéletet. Morel megborzongott. Volt valami gyászos komorság és rettentő ünnepélyesség a gróf szavaiban. Megyeb iránt, folytatta azután egészen más hangon, mintha nem is egy ember ajkáról fakadt volna az előbbi szavak. Ki mondja, hogy ez a dolog még folytatódni fog?
Én, hiszen azért futottam ide.
És mit tegyek hát, Morel? Mit kíván tőlem? Talán följelentsem a királyi ügyésznek? Monte Cristo oly különös nyomatékkal ejtette ki ezt az utóbbi szavakat, hogy Morel fölpattant a helyéről.
Ugye, tudja, kiről van szó?
Hogy ne tudnám, édes barátom, és be is bizonyítom azzal, hogy pontot teszek az íre, vagyis a maguk nevén nevezem alakjainkat. Ön Villefort kertjében sétált azon az estén, s a mondottak után ítélve valószínűleg Saint-Méranné halála estején. Az a beszélgetés, amelyet ön hallott Villefort és Árvinyi között folyt, kik Saint-Mérán és a Márkíz megdöbbentő hirtelen elhunytának okkán tanakodtak. Árvinyi kijelentette, hogy mérgezés, sőt, kettős mérgezési eset fordult elő, és most ön, a becsületes emberek ne továbbja, egyre azon tépelődik, hogy fölfedezze ezt a szörnyű titkot, vagy elhallgassa. Édes barátom, nem élünk már a középkorban. Titkos ítélőszékek, szabad bíróságok nincsenek többé. Mit akar hát velük? Mit háborgatsz, lelki ismeret? Mint Stern mondja. Hagyja a másokét szenderegni, ha álmodni látszanak, és hagyja belepusztulni az álmatlanságba, ha kerüli őket az álom, de ön békén alhat, mert lelki furdalások nem gyötörhetik. Iszonyú fájdalom tükröződött Morel arcán, megragadta Monte Cristo karját.
De mondom önnek, hogy még folytatódni fog.
Hát csak folytatódjék, mondta elbámulva Monte Cristo, sehogyan sem tudva megérteni, hogy miért aggódik tulajdonképpen a kapitány. Ezt a családot már elátkozta az Isten, átka megfogant, és ez új atridák úgy fognak összeomlani, mint a kártya vár, mit egy szellő lebben és halomra dönt. 3 hónappal ezelőtt Saint-Méran, 2 hónappal ezelőtt a Márkíz, most nemrégiben Barrois esett áldozatul, s ma talán az öreg Noirtierre vagy Valentine-ra került a sor.
És ön ezt tudta?
Kiáltott föl Morel, oly szörnyű rémülettel, hogy még Monte Cristo is megremegett tőle, kit égszagadás, föld indulás sem igen tudott volna kihozni sodrából.
Tudta? És hallgatott?
Mi gondom rá, hogy azok az emberek mit csinálnak? Felelt vállát vonogatva Monte Cristo. Talán megrontására törjek az egyiknek, hogy megmentsem a másikat? Semmi gondom rájuk. Annyit törődöm a bűnössel, mint az áldozattal. Miattam tehetnek, amit akarnak.
De nem, én miattam, aki szeretem, kiáltott föl Morel kétségbe esett hangon.
Monte Cristo felszökött helyéről, és megragadta Morel ég felé tárt karjait. Szereti? Kit?
Szeretem. Kimondhatatlanul szeretem az őrülésig, és odaadnám utolsó csepp véremet is, ha letörölhetném vele Valentine egyetlen könnyét, kit kerülget már a gyilkos. Szeretem, imádom, és az Isten után csak önhöz könyörgök még, hogy segítse megmentenem.
Monte Cristo vadul fölkiáltott, iszonyú hangja olyan volt, mint a sivatag sebzett oroszlányái.
Szerencsétlen, szerencsétlen! Kiáltott kezeit tördelve. Valentine-t szereted? Ez átkozott fajzat, sarjadékát?
Morel sohasem látott még ilyen arcot. Vérben forgó szemeiben iszonyú tűz égett, és ő, ki a félelmetes hadistent látta Algír csataterein végig rohanni a küzdők fölött, sohasem látott ilyen vészt jósló lángokat gyúlni nyomán. Visszariadt tőle. Monte Cristo a villámlás és mennydörgés után lehúnyt a szemeit egy pillanatra, mintha csak ugyan villámok vakították volna el. Ez a pillanat elég volt neki, hogy minden erejét összeszedve lecsillapítsa a lelkébe lázongó vihart, csak a melle zihált még azután is föl-föl dagadva, mint elsüvöltő orkán után a hullám. Azután ismét fölnyitott a szemeit, és bánatos hangon mondta. Lássa, édes barátom, Hogyan bünteti meg az Isten közömbösségünkért a legdicsekvőbb, legridegebb szívű embereket is ilyen rettenetes látványt tárván szemeik elé? Én magam is, ki részvétlen kíváncsisággal szemléltem egy ászos tragédia kifejlését, én, kinek ördögi mosoly vonult ajkaira látván ez emberek vergődését, mit ők oly jól gondoltak eltitkolhatni, én magam is érzem már itt a szívem táján a kígyó marását, melynek tekervényes útját kár örömmel kísértem eddig. Morel nem válaszolt, csak mélyen fölsóhajtott.
Félre a kis hitűséggel, legyen férfi, legyen erős, bízzék, reméljen, hiszen itt vagyok én, ki örködöm boldogsága fölött.
Morel nagy búsan csak a fejét rázta.
Én mondom, hogy reméljen, nem érti? És ha én mondom, az annyit jelent, hogy van oka rá. Most dél van, Maximilian, adjon hálát az Istennek, hogy ideje korán jött, és nem este, vagy holnap reggel. Figyelje meg jól, amit mondok, most dél van, és ha Valentine még él, akkor nem is fog belehalni már.
Istenem, Istenem, fakadt ki kezeit tördelve Morel, haldokolva hagytam el.
Monte Cristo végig simított a kezével a homlokát. Vajon mi forhatott abban a rettentő titkokkal teljes főben? Tusára kelt benne a könyörtelen bosszúvágy sötét, és az emberi érzés sugárzó angyala. Melyik győzött vajon? Csak az Isten tudja. Monte Cristo újra föltekintett, és homloka már akkor olyan derűs volt, mint az ébredő ártatlan gyermeké. Menjen haza békén, Maximilian, tanácsolom, és kérem, hogy egy lépés se tegyen, s arcára még csak az árnyéka se üljön annak az aggodalomnak, mely lelkét most úgy elgyötörte. A történtekről majd értesíteni fogom, menjen haza békével.
Halára rémít ezzel a hátborzongató hidegvériséggel. Tehet-e valamit a halál ellen? Ember fölötti hatalma van? Angyalön vagy Isten?
És a fiatalember, ki meg nem hátrált még soha semmilyen veszedelem elől, szinte iszonyattal hőkölt vissza, míg szemei Monte Cristóra tapadtak. Hanem mikor Monte Cristo mélabús, szerető mosolyával tekintett rá, érezte, hogy könnyek lopóznak szemeibe.
Bízzék bennem, én sokat tehetek, de most menjen, mert szükségem van az egyedüllétre.
Morelt is leigázta az a csodálatos hatalom, mit Monte Cristo környezetéből senki sem tudott elkerülni. Nem is küzdött ellene. Kezet nyújtott Monte Cristónak és eltávozott. Mikor kilépett a kapun, megpillantotta a futva közeledő Baptizint, ki akkor fordult be a Matizon utcából. Ez alatt Villefort és Arvin is célhoz értek. Valentine még megérkezésükkor is ájultan hevert a karosszéken, és az orvos, ismerve a betegség tulajdonképpeni okát, kétszeres gonddal vizsgálta meg. Villefort mahon leste, mikor végzi be a vizsgálatot, és mit fog mondani. Noirtier még unokájánál is halványabban, és Villefortnál is nagyobb aggodalommal eltelve várakozott. Arvinyi csak nagy sokára szólalt meg vontatottan.
Még él.
Még?
Kiáltott föl Villefort.
Micsoda rettenetes szót mondott ki most, doktor?
Igen, mondta az orvos, és ismétlem, hogy még él, amin különben fölötte csodálkozom.
És lehet reményünk?
Lehet, mert még él.
Arvinyi tekintete véletlenül összetalálkozott Noirtier-vel, kinek csodálatosan ragyogó szemeiben annyi tűz, annyi gondolat lobogott, hogy az orvos elértette, mi lehet a szándéka. Végig nyújtóztatta ismét az ájultan heverő leányt, kinek fehér ajkai egyszínűvé lettek halovány arcával, azután ismét Noirtier tekintetét kereste, ki az orvos minden mozdulatát figyelemmel kísérte. Arvinyi a királyi ügyész felé fordult.
Legyen szíves, Villefort úr, hívja be Valentine kisasszony komornáját.
Villefort, ki leánya lecsüngő fejét támogatta eddig, szó nélkül távozott, hogy maga hívja be a komornát. Alig tette be maga után az ajtót, az orvos Noirtier mellé lépett.
Van valami közleni valója?
Az aggasztján a szokott jeladással felelt, s igen lésül lehúnyta a szemeit.
Egyedül velem közölhető?
Igen.
Jól van, rajta leszek, hogy négy szem közt maradhassunk.
Ekkor visszatért Villefort a komornával, nyomban mögöttük Villefortné is belépett.
Ugyan, mi baja lehet szegénykének? Sopánkodott az asszony. Már nálam is rosszul létről panaszkodott, de nem gondoltam volna, hogy ennyire komoly legyen a dolog.
Azután a könnyekig megindulva anyai gondoskodással vizsgálgatta Valentine-t és fejét csóválgatta. Árvinyi figyelemmel kísérte Noártyjét és kiolvasta szeméből az indulatok lobogását, hallott halvány arcából az iszonyatot. Követte Noártyjé tekintetének irányát, mely Villefortnéra volt szegezve, ki folytatta anyai aggodalmait.
Szegény! Ó, szegény gyermek! Jobb lenne talán ágyába fektettünk. Jöjjön, Fanny, vigyék át a kisasszonyt!
Árvinyi nem ellenezte, mert ez volt az egyedüli mód, hogy négy szem közt maradhasson a szélütött aggastyánnal, csak azt kötötte szigorúan a lelkökre, hogy az ő egyenes rendelete nélkül semmit se adjanak betegének. Valentine-t elvitték, ki eszméletre tért ugyan, de mozdulni, sőt, beszélni is alig tudott, annyira megviselte idegeit az egész estére kiható ideggörcs. Annyi ereje mégis volt, hogy egy mindent kifejező pillantással köszöntse az öreget, kinek, mintha szívét tépték volna ki, mikor unokáját elvitetni látta. Árvinyi velük ment, rendelt még egyet-mást, és Villefort rábírta, hogy ő maga hajtasson el személyesen a gyógyszertárba, és a maga jelenlétében készítesse el a gyógyszert, és még azután se adja ki kezéből, míg ő át nem veszi tőle. Azután ismét meghagyta legszigorúbban, hogy Valentine-nak semmit se adjanak be, visszatért Noártyjéhez. Gondosan bezárta maga után az ajtót, és meggyőződve róla, hogy senki sem hallgatózik, hozzálépett. Tudna-e mondani valamit unokája betegségéről?
Igen,
jelezték a lehúny szemek. Figyeljen jól, vesztegetni való időnk nincsen, én majd kérdezek, és ön felelni fog. Noártyjé intett, hogy készen van bármilyen kérdésre felelni. Gyanította ön, hogy Valentine-t valami baj fogja érni?
Igen.
Árvinyi elgondolkozott egy kissé, aztán hirtelen eltökélve magát így folytatta. Bocsasson meg nekem azért, amit mondani fogok, de ilyen rettentő körülmények között a legaprólékosabb részletet sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Szemtanúja volt ön szegény Baroá kiszenvedésének? Noártyjé égre emelte szemeit. Tudja, minő bajban halt meg? Kérdezte Árvinyi, kezét Noártyjé vállán nyugtatva.
Igen.
Gondolja, hogy természetes halállal halt meg? Noártyjé elbénult ajka körül valami mosolyféle eltorzulás mutatkozott. Eszébe jutott talán, hogy Baroát megétették?
Igen.
És gondolja, hogy neki volt számva az a méreg, amely megölte?
Nem.
Úgy véli tehát, hogy ugyanaz a kéz működött mostan, mint amelyik valaki más helyett Baroát ölte meg?
Igen.
Így hát Valentine is áldozatul fog esni, ugye? Kérdezte Árvinyi mélyreható tekintettel nézve Noártyjé szemeibe. Várni látszott, minő hatással lesz-e kérdés az aggastyára.
Nem, válaszolta Zag diadalmassal lobogó szemekkel.
Tehát van reménye még? Kérdezte elbámulva az orvos.
Igen.
És mit remél? Az aggastyán intett, hogy erre a kérdésre nem tud válaszolni.
Má, igen, igaz,
mondta Árvinyi, aztán fölaprózta a kérdést.
Reméli, hogy a gyilkos fele útról visszariad?
Nem.
Vagy azt reméli talán, hogy a méregnek nem lesz hatása unokájára?
Igen. Mert úgy vélem, hogy nem mondok valami meglepő dolgot, amikor azt állítom, hogy mérgezési kísérletről van szó. Noártyjé tekintetét nem lehetett félremagyarázni. Honnan gondolja, hogy Valentine-on nem fog az étető? Noártyjé álhatatosan egy pontra szegezte tekintetét. Követve irányát, Árvinyi csak hamar felfedezte a szélütött orvosságos üvegét.
Ah,
kiáltott fel az orvos, egy hirtelen fölvillanó gondolattól megkapatva.
Arra gondolt volna, hogy...
Noártyjé be sem várta, amíg befejezi mondatát. Igen, intett szemeivel.
Hogy megedze a méreg hatása ellen?
Igen.
Lassanként hozzászoktatva?
Igen, igen, igen. Intett ragyogó szemekkel Noártyjé örülve, hogy az orvos megértette.
Tudta tehát, hogy orvosságos italába brucint vegyítettem?
Igen. S már eleve azzal a gondolattal szoktatta Valentine-t e méreghez, hogy meghiúsítsa a méregkeverő szándékát? Noártyjé szemeiben ugyanaz a diadalmas tűz lobogott föl. S Istennek hála, sikerült is önnek, mert ez óvó intézkedések nélkül Valentine menthetetlenül elpusztult volna már. A görcs roham így is rendkívül erős volt, de végképp nem törte össze, és ezúttal legalább nincs mitől tartanunk. Végtelen gyönyörűség tükröződött az aggastyán szemeiben. Villefort e pillanatban tért vissza.
Itt a gyógyszer, doktor!
Jelenlétében készítették?
Igen.
Egy pillanatra sem vált meg tőle?
mind mostanáig a kezemben szorongattam.
Árvinyi átvette az üveget, néhány csöppet töltött vájúvá formált tenyerébe is felszürcsölte.
Jól van, mondta. Most nézzük meg a kisasszonyt. Én mindent megmondok, amit tenni kell. Ön maga fog örködni a beteg fölött, Wilfor úr, és legyen résen, hogy senki se férkőzhessen hozzá.
Mikor az orvos Wilfor kíséretében Valentine szobája felé haladt a lépcsőn, egy rendkívül komoly magatartású, szűkszavú, határozott föllépésű olasz pap lakást bérelt a palotával tő szomszédos házban. Senki se tudta, miért hagyja el a ház három lakója, hogy septen, alig 2 óra leforgása alatt az épületet. Beszéltek ugyan arról az egész negyedben, hogy a ház düledezőben van, falai meghasadoztak, hanem az új lakót még ez a körülmény sem riasztotta vissza, hogy még aznap, úgy 5 óra tájban behurcolgodott szerény butorzatával. A házi úrral 3, 6 vagy 9 esztendőre kötötték meg a szerződést, és az új lakó fél esztendőre tüstént ki is fizette a bért. Mint említettük, valami olasz pap volt. Il Signor Giacomo Buzoninak nevezték. A késő éjszakai témfergők nagy bámulatára még azon éjjel állványokat láttak emelkedni az egész ház körül, és kőművesek ácsok tatarozták a düledező házat fákja világ mellett.